47. Az Úr adja, hogy béke köszöntsön ránk, ezután vágyodom a legnagyobb sóvárgással. Írja a bíboros infánsnak német alföldre Olivares. Mire a levél megjön, az infáns, Spanyolországnak e pillanatban egyetlen hadvezére, halott. A király egyetlen öcsét elemészti a flandriai hadjárat, mint egykoron Don Juan de Ausztriát. Az udvar újból gyászba öltözik. Portugáliában Braganza János büntetlenül nevezheti magát a kis ország és az óriás gyarmatok királyának. Katalóniában a felkelők kezet fogtak a franciákkal. Richelieu tárgyal vezéreikkel, bő tartományi autonómiát kínál, és a spanyol korona két tartományát bekebelezi Franciaország. Andalúziában Medini Szidónia herceg, a nagyra vágyó grandok egyike, felemelte a lázadás zászlaját. Független királyságot akar. A katalán hadjárat szomorúbb minden hódító háborúnál, mintha a Meninius Agrippa meséje elevennék fel, amikor sereget kell felállítania az örök csőddel küszködő kincstárnak, valójában önmaga ellen. A katalánok nem szívlelik a kasztíliai kormányzó bábokat. Nem tűrik az inkvizíciót. Nem beszélnek kasztíliai nyelven, inkább rászoknak majd a francia szóra. Nem katonáskodnak a katolikus király seregében. Nem tűrik a kereskedelmi gyámkodás, mely nem engedi, hogy katalán hajók induljanak az új világba. Ebből elég, mondta a tartomány és a város népe. Katalán szokás szerint végeztek a helytartóval. Hispánia világ legjobb hatalma. Végtelen földek, tengerek ura. Elsápadnak az idegen királyok, a megjelenik a spanyol nagykövet. Fülöpnek döntő szava van a német birodalmi gyűlésen, az itáliai fejedelmek politikájában is. Ám alapjában véve ez a hatalom végtelenül gyenge, s Hispániában minden eladó. Címek, rangok, még országok is. A jezsuiták harmadik Fülöp királytól, hatalmas kölcsön ellenében, engedélylevelet nyertek arra, hogy a Paraguay folyó mentén telepeket létesítsenek, és ezekbe az indián redukciókba fehér ember az atyákon kívül ne tehesse be a lábát. Azóta panasz után érkezik a gyarmati hatóságoktól, az atyák indián hadsereget szerveztek, ágyukkal, lovakkal látják előket, véres fejjel verik ki azokat, akik indián rabszolgát akarnak fogdosni. Úgy mondják, 30 000 indián tartanak fegyverben a harcias páterek, ennyi katalán nincs odahaza sem a katolikus király őfelségének. Olivaresnek kell előteremteni a pénzt, amit a katalóniai hadjárat felemészt. Kicsomóztatja az aktákból a dekrétumot, mely a 100 000 dublón ellenében az elhunyt király kiadta a rendnek az engedélyt. Olvassa. A páterek ígéretet tettek arra, hogy minden faluba térített indián után adót is fizetnek majd őfelsége kincstárának. Ki hallott arról, hogy valaha ezen a címen befolyt volna egyetlen maravédés? Róma közelebb van, mint Buenos Aires, s a kancellár üzenetét megkapja Jézus társaságának generálisa. A Madrid tartományfőnök meghatalmazást kap arra, hogy a mindenható miniszterrel tárgyaljon. A jezsuiták nem is titkolják, hogy Jézus köztársaságának nevezik a paraguai vidéki településeket, nem tagadják, hogy erődítményeket emeltek, ágyöntő telepeket létesítettek, maguk őrülnek puskaport, kovácsolnak fegyvereket. Akár Peru, akár Argentina, akár Brazília felől jöjjön támadás, az atyák készek arra, hogy az Úr kertjét megvédelmezzék. Mindennek a paradicsomi állapotnak érvényessége egyetlen hajszálon függ. A királyi engedélylevélen, amelyet harmadik Fülöp adott ki, de negyedik Fülöp még nem erősített meg. Ami kegyet gyakorolt, egyik fejedelem, utóda azt vissza is vonhatja. A rend oda áll túl a vizeken, a katolikus király vazallusa. A hűbéresnek kötelezettségei vannak hűbérurával szemben, fizessen. Amikor lezárulnak a tárgyalások, Olivares jelenti Fülöpnek. Néhány ezredet felszerelhetnek a jezsuiták pénzén. Ugyanezen a napon őfelség elé jelentést tesznek, Alonso Canónak, a nagyszerű építésznek, szobrásznak, festőnek felesége 10 tördöféstől elvérezve halva találták a hitvesi ágyban. Először természetesen a szolgát gyanúsították, de az inas 2 hete eltávozott már Madridból, Canó pedig néhány napja ugyancsak, mintha eltűnt volna a fővárosból. Még a palotában sem járt, pedig Baltazar Carlosnak ő adja rajzleckéket. Ő felsége még nem tudhatta, hogy kanonmestert hajnalban már megfogták, épp amikor menedéket akart kérni a karméta atyáknál. Most a városi bíróság kezében van. Holnap megkezdhetik már a kínvallatást. Minden jel arra mutat, hogy vérmes spanyol ember módjára oktal a féltékenységből ölte meg a feleségét. Alonso Cano, gondolja Don Felipe, sok hasznos szolgálatot tett a palotának. Velázquez ajánlatára mind a ketten szevillaiak, még iskolás korukból ismerik egymást, innen a barátság, hatalmas képet festett Szent Izidórus templomában, amely különösen közel áll a király szívéhez. Ő a templom alapító. Ő felsége Alonso Cánonnál rendelte meg azt a tréfás képet is, mely udvari bolondjait ábrázolja a régi gót királyok hagyományos díszköntösében. 3 nap alatt fest meg olyan képet, melyen Velázquez heteken át dolgozik. Elég, ha valamilyen metszet, rajz, régi másolat kerül a kezébe. Ebből nagyszerű képet kanyaríts, lám. Alonso Cánonról most már az is kiderült, hogy bűnös viszony tart fenn egy ifjú özvegyel. Megígért, hogy elveszi, mihelyt szabad lesz a keze. Mindez még nagyobb nyomatékkal esik latba az udvari festő címével felékesített mester vétkességében. Kitől tanul majd tovább a kisfiú? Pedig illik, hogy Spanyolország jövendő királya verzátus legyen a művészetekben is, és kifogoly nagyszerű műveket alkotni, mint Alonso, aki megtervezte a granadai székesegyház homlokzatát. Kifaragoly gyönyörű szobrokat, mint amilyen művészettel ő ábrázolta a Szent Brunót, vagy Keresztelő Jánost. Ez a heves vérmérsékletű déli ember most megszegte az úr legsúlyosabb törvényét. Az ügyről kérünk jelentést. A torturánál ügyeljenek a vádat jobb kezére. Én a király. A palotában tudják Cano esetét. Jobban érdekel mindenkit, mint a katalóniai felkelés, mely a legrosszabbkor jött, mindenki torkig van vele. A Conde Duku lemondott minden ünnepséget a Buáret íróban, nem töltik be a megürült udvari posztokat. Siralmas Madrid, ő felsége uralkodásának 20. évében. Ahogy Fülöp megy felesége látogatására, lépten nyomon felhangzik Cano neve. Isabel ül az asztalnál a karosszékében. Az illem szerint fel kellene emelkednie, térdre ereszkednie ura előtt, a szertartás viszont megengedi, hogy a király ebben megakadályozza, s ő csókoljon feleségének kezet. Mindez megy gépiesen, gyermekkor óta. Az udvarhölgyek hátra vonulnak ki, a király kegyesen int feléjük, nem választott soha a szeretőt felesége hölgyei közül. Isabel ül az ablaknál, halkan mondja. Milyen szégyen! Utóbbi időben a királyné gyakran beszél férjével Katalóniáról. Bántja, hogy a lázadók szövetségesei franciák. Apró jelekből éreznie kell, amint körülötte tekerődzik a gyanú. Olivares környezetéből indulnak el suttogások. Donna Inez lemásoltat minden levelet, ami mégis eljut hozzá Párizsból. Milyen szégyen, mondja halkan. Könyvbe lábul a szeme. Elmondani minden Isabelnek, hogy Olivares pénzt sikart ki a jezsuitáktól, Cano ledöfte ártatlan feleségét. Barcelonában úgy rendezkednek be a katalánok, mint ezentúl saját köztársaságukban akarnak megmaradni. Isabel ma szép, szeme mély, áthatóan bársonyos, aja lazább galériát kihajtotta, türkiszöld ruhát vett fel, Fülöp hirtelen gyöngétséget érez. Magához szólítja az asszony kezét. Oly nehéz minden. Kérlek, segíts! Ritka perc. Ketten ülnek egymás mellett, tanácsülések, kaland, lovaglás éjszaka. Ma este átjövök hozzád, Isabel. Az asszony felnéz rá, lehajtja fejét. Adj egy ezredet nekem, s kimegyek vele a csapatokhoz. Elmegyek a kaszárnyákba, beszélek a katonákkal, kimegyek Madrid utcáira, s megmondom az embereknek, a király katonát akar. A grandokkal nem mész semmire. Ha én beszélek velük, ha kérem őket, gondoljanak az ősi kötésre, és minden nemes ember köteles a határig fegyveresen szolgálni királyát. Ilyenkor azt mondják, Barcelona túl van Kasztília határán. Minden kifogás jó a hercegeknek, csak ne kelljen felszereltetniük az ezredeiket. Itt vannak az ékszereim, magammal hoztam. Franciák, eladom őket, ebből kitelik a királyné ezrede. Engedi felséged? Más asszony ebben a korban már összetöpörödött, fekete fátyolos anyóka. Isabel, francia ajka, soha nem volt olyan kívánatos, mint most. Milyen szép, milyen kedves a heroikus Isabel. Akarod, hogy kimenjek a csapatokhoz? Ketten, én és te. Milyen szép nap, gondolja Fülöp, az jut eszébe, nem festett róluk kettős képet még Velázquez. Változhatik-e a 40. évéhez közeledő lomha király? Változhatik a szeszélyes, mulatni vágyó, apró intrikák köz gyötrődő királyné? Don Felipe felkel a karosszékből, a maga csendes hangján kimondja az államtanács ülésén. A csapatokhoz megyek. A nagyurok közben alkudoznak a kancelláriával. Majd lecsendesednek a katalánok, kisétálnak a franciák. Nem ostobaság-e ezredeket kiállítani a birtokokról kötéllel összefogdosott paraszlegényekből, és ezeket mundérbe bújtatni, drágább fegyvereket adni kezükbe, hogy aztán többé ne jöjjön vissza sem a jobbány, sem az egyenruha, s de főképp a fegyver, hogy oly könnyen elsülhet a spanyol parasz kezében, urával szemben. Az ősi törvény kötelezze nemeseket arra, hogy saját személyükben induljanak háborúba a király személyes vezetése mellett, kiki annyi haddal, amennyi birtoka után kiállítható. E törvény csak akkor lép életbe, ha haza veszélyben van, s Hispániát kívülről jövő támadás ellen kell védelmezni. De a birodalom óriási, semmiféle katasztrófa árnyéka sem jelent meg a láthatáron. A katalánokról mindenki tudja, hogy ősidők óta lázongó természetűek. Az ágyuk korszakában mi lenne nevetségesebb, mint egy nemesi felkelés? És arra gondolni, miként ez Don Quixote álmodhatta, hogy maga király áll a seregek élére, egyenesen nevetséges. Fülöp halkan mondja, megyek a csapatokhoz. És egy nap múlva az udvari bolondok is páncélba öltöznek. A borult elmé fickó, akinek az udvarban Don Juan de Austria levet adták, melvérte, sisakot, muskétát szerzett a fegyvertárból, csupa kimustrált, használhatatlan holmit, és most hatalmas botjára támaszkodva, merengve nézi a harci szerszámokat. Kinek nincs kedve ilyen időkben bolondot űzni harcias bolonddal? Ő felségesen akarja rontani az udvar hősi kedvét, és kimondja a placet legkedvesebb szavát. Don Diego fesse meg a király bolondját. Hombre de placer! Nek mondják az udvari bér lajstromok a törpékes bolondokat. A király kedvének emberei, az archaikus szóhasználat szerint. Mindegyiküknek jár a havidíj, a köntös, húsétel, mint borbélyoknak, festőknek, kamarásoknak. Ki tudja, hogyan került Don Juan de Austria a fegyverekért leselkedő bolond negyedik Fülöp világába. Honnan kapta az uralkodóház nevét? Arca spanyol parasztra val. Talán a Cadiz körüli harcokban vesztette el memóriáját, és mint csendes elme háborodott került az udvarba. Tucatni nyomorodott lelki hombra de placer közé. Velázquez minden nap látja, nagy botjával, lovagi viseletével, tollas kalapjával. A kép már rég szunnyadt benne, a lovag s bolond, mindig szomorús, mégis. Feladatta, hogy a soha nem nevető király ajkára bágyat mosolyt csalogasson. S már jön is a műhelybe a második udvarmester, a két kamarás, majdnem tuszkolják a riadt bolondot, s mögöttű palota szolgák cipelik a kelléktárat, muskétát, vértet, tarajos sisakot, hogy még harcosabb legyen a kép, egy apró néhány kisebb ágyugolyót is hoz. Ahogy megállnak, az Alcázar kertjére nyíló ablak előtt, a jámbor bolondot elönti a fény, mintha libegne, s egyszerre vöröses tornusokat kap körülötte minden, párázni, majd ragyogni kezdenek a vörösek slillák. A sötét kalap tolbokrétája, az ujjasból kikandikáló ujjak, a bő nadrág, a köpeny sötét lilájához alkalmazkodó halványabb bélés. Mély vörösek tompulnak feketévé, majd elhalványodnak, ahogy táncol a nap. A kék égbolt alatt összeolvadnak a park facsoportjai. A király akaratából így szól a parancs, és mire festeni kezdi, már elfeledkezik arról, hogy háta mögött összenevetnek. Mit szól majd Don Diego? A fenségek helyett bolondot kell festenie. A festő derűs, félretesz az infánsnő, épp hogy megkezdett képét, még csak rózsaszínnek kékkel csupa udvari szín, válogat vásznai között. Juan de Paraya már szegzi a vásznat, s Velázquez szétrakja a harcias kellékeket, a muskéta agya alá sötét kendőt dob, így élénkebb a kontraszt, a fekete vascsőben végződő sötét puska agy, a vörös szíj, úgy, hogy a fegyver závázata maradjon felül. Kössön-e kardot, a mesterint. A boti jelzi majd a tér értékeit, a síkok mélységét. Úgy állhat, hogy köpenyének széle kisé eltakarja tájat, sisak és vért, az előtér két sarkában, s a páncél előtt ágyugolyók. A bolond áll. Tudja-e, mi történik vele? Halkan mondja modelljének, szenyor, könnyedébben támaszkodik a botra, szóljon, ha fáradt, de addig nem mozogjon. Szenyor, mondja neki, nem, tevel beszél hozzá, öregebb bolond. Valaki egyszer azt mondta, Don Juan de Austria egy régi királyi bastard, bastardjának bastardja. Ki tudja, hová szoródik régi infánsok szerelmének magja? Hombre de Placer nyugalmas modell, jobbját összezárja, a festő hagyja, hogy izmai, melyek régóta semmi munkát nem végeznek, most újból lassan felvegyék a hősi pószt. Az arc szakálas, szomorú spanyol ábrázat. Nem látszik rajta az elborult elme, a hibbant agy. Lehet-e, hogy Don Juan csak tetteti az őrültséget? Valójában ravasz, andalúziai opsitos, aki ifjúkorában vérével szolgálva a királyt, öregségére egy nyugodt, bolond stallumot akar? Egy elme háborodott, aki hősi pozban kell ábrázolnia, hogyan festné Rubens? Miféle nymfákat varázsolna a bamba köré? Körülszegnie fény felhőivel? Feketés bíborral önteni el a vásznát vastagon, pasztózusan? Don Juan de Austria a szomorú bolond. A király kegyéből most vászonra kerül, ám a felség nem írt elő, hogyant. Meg kell próbálja, oly leheletesen rakni rá a festéket, hogy szinte csak érintse a vásznat. Ne legyen más, mint a legvékonyabb réteg, a vörös és lila árnyalatok játéka, mely kifőkészhetetlen harmóniába olvad össze. Kontrasztok születnek. Mindent körül ölel a levegő, az arc, s talán a kezek legyenek pasztózusabbak. Ez kiemeli az arcből sápadságát, s a plebejus ököl görcsös szorítását. Egyik kéz a bot fogantyúján pihen, a másikat, mintha emelni igyekeznék, de nem tesz vele semmit. S most már ez így marad, az idők végezetéig is. Parelje be az árnyékba. A mester ismer segédjét. Hosszú esztendők alatt hozzá időmült ura mesterségéhez, ha bár csak töri és keveri a festékeket. Örök inas, aki nem kaphat szárnyra, perve szemében most fellobban a fény. Számára Don Juan csak egy bolond szolga volt tegnap, s ma mesterét inspirál a modell. Most együtt dolgoznak. Velázquez érzi, izgalma átáramlott a mulatt emberbe, szeme tágra nyílik, tömpe orrának címpel remeg. A bolond órái nincsenek megszámlálva. Bort kap, negyedorányi pihenőt, majd újból áll, pihen. Akkor a fegyvertárt festje mester, egy-egy objektumot. Az ember iszik még egy pohár bort, újra kezdik. Mintha ma nem érne soha véget a nap. Parelje halk szóval hazatérése inti gazdáját. Ideje már, otthon a vacsora, de ma a nap hosszú. A kertben közelednek csak az alkony árnyékai. Ma nem jön be a király, tanácsülések váltják egymást, megszületnek az elhatározások. A felség leveleket diktál, a kancellár gyors mozgásba hozza a hivatalok apparátusát. Megyek a csapatokhoz. Bűvös szó, mely még rábírhatja a henyélő nagyurakat arra, hogy keljenek ki városi palotáikból, és válogassanak az ősök vértjei között. Magam megyek, mondja Don Felipe, és a szó szerint valami riadó végig szalad Hispánián. Még készül Don Juan de Austria képe, ő felsége még egy parancsot ad. Az udvarra hívják Ocsenából a másik, az ifjabb Don Juan de Austriát. A fiú 14. évébe lépett. La Calderona, az anyja, hervadó, de még mindig szép. A színpadi gyertya özönben, festékek lávai alatt ragyog, hangja talán szebb, mint fiatal lánykorában, mélyebb, szonorúsabb. S a madridiak még mindig kifogják a lovakat hintójából, s hazatolják egy-egy emlékezetes fellépése után, de ő felsége már nagyon ritkán látogatja. S a duena már nem teszi ki többet az erkére, a kék mécseket. A fiú felnőtt. Ha lány lett volna szerelmük gyümölcse, a király megszabná, mennyi hozományt kapja az úr, legifjabb menyasszonya. Ha ájtatos hajlamú lenne, válogatnának. Milyen püspökség ürül majd számára meg? De minden hír azt erősíti meg, a fiatal Don Juan csak a fegyverek érdeklik, mint a nagybátyjára az elhunyt bíboros infása emlékeztetne. Mint volt az első Don Juan de Austria. Örökösen ez lebeg a szavak között. A diadalfénytől övezett Lepantói, és mint a király fiánál valamit jóvá szeretne tenni. Azt a sérelmet, mert egész életén át fájdalmasan hordozott, a bastard dédnagybácsi csak Austria volt, de nem tagja a háznak, soha nem fenség a kancelláriák fogalmazásában. Már beszélt Izabellel is. A hadbavonulás alkalmas pillanat arra, hogy egy bastardot beiktassanak az udvarba. Hadbavonulás mindig dilemma. A király sem lehet biztos abban, hogy nem találja el egy ágyugójó. Senki se várja Felipétől, hogy lovasrohamot vezényeljen, mégis meghűlhet, egy végzetes felfázás könnyen kikezdi a vesét, az ágyútűztől megbokrosodhatik lova, levethet is, ezzel egyéb olyan veszélyekkel kell számolnia, melyre intően mutatnak rá a krónikák. Így tehát Izabelnek is meg kell értenie, ha ő felsége kegyesen hadba vonul, illik rendezni világi dolgait. A fiú megérkezik Ocsánából. Bizonyos-e abban, hogy a fiú valóban felséget fia? Csak ennyit kérdez Izabel. Ha mindegyik basztardját törvényesítette volna apja, egy svadronyt állíthatott volna ki negyedik Henrik a fiaiból. Ám Franciaországban a király vére nem szennyez. S a hajadonok, akik a Verd galand magját hordozták 9 hónapig, megkapták végkielégítésüket az udvarmestertől. Ha megesett rulfreányok voltak, a gyermekek számára bároságot vagy egyházi prebendát, Izabel nem akarja elrontani a király örömét. Minden megváltozott, minden megújult, Fülöp csupa jó szándék, szerénység, energia. Izabelt is magával ragadja újult jókedve. Jöjjön hát a basztárd az udvarhoz.